Köszönjük, drága Úr Jézus, hogy Te itt állsz a középen. Hálát adunk, drága Szent Szellem, hogy a friss olajadban megfürödhetünk a mai napon. És köszönjük, Atyám, hogy hatalmat kaptunk Krisztusban, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjunk, és a sötétségnek minden erején, és semmi nem árthat nékünk. Hálákat adunk, Atyám, az erős karodért, a szövetségi hűségedért, amire mindig számíthatunk. És köszönjük, Atyám, hogy a Szent Szellemed által szabadulást hoztál a gyülekezetre, megkönnyebbülést a Jézus nevében. És kihirdetjük, hogy megtört a gyülekezet felett a sanyargató szellem, a gyötrő szellem, a zaklató szellem a Jézus nevében. A Zsoltár 91 vételmét és a Szentvér hatalmát árasztjuk ki mindannyiótok felett, és a szereteitek felett úgy szintén a Jézus hatalmas nevében. Köszönjük, Atyám, a mai napot, hogy összejöhetünk a Te Szent Fiad nevében. Hálákat adunk, Atyám, hogy hirdethetjük az igét, az örömhírt, és halló füleket, látó szemeket, és nyitott szíveket rendelünk, Atyám. Hálákat adunk, hogy a Te igéd a számunkra egyrészt szellemén kenyér, másrészt világító szövétnek, amely megvilágítja az utunkat, és harmadsorban pedig sziklazúzó kalapács, amely megsemmisíti a gonosznak minden munkáját, amikor mi hittel megvalljuk az igét a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a szolgáló angyalokat, akiket mellékrendeltél, és véghez viszik a rendeleteinket. Hálákat adunk, Atyám, hogy közösségben lehetünk veled a Szent Szellem által, az imáink által. Dicsérjük és magasztalunk téged, és kérjük, Atyám, vezess bennünket mind mélyebbre a szellemi dolgokban, hogy nagyobb megértést kaphassunk a Te végtelen szeretetedről és jóvoltodról a Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Köszönjük a szomszédodat azzal az üzenettel, hogy ápold a közösséget. Szeretettel köszöntünk benneteket. Köszönjük az Úrnak a szabadító munkáját, mert szellemben érzékelhető, hogy egy szabadulás jött elő. Folytatjuk a hegyeket mozgató erő sorozatunkat, és a hetedik rész következik, amelynek a címe Napi kapcsolat Istennel. Ez a sorozat a Mi Atyánk ima minta elemzésére épül. A mai napon is megnézzünk egy újabb alapelvet a Mi Atyánk ima mintából. A tanításunk első pontja erőforrások. Az első igénk az egyszerű fordításból a Lukács 11-ben, a 2-es és 3-as vers.
Jézus ezt felelte, így imádkozzatok, Atyánk, legyen megszentelve a neved, jöjjön el királyi uralmad. A mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.
Amen. És most a hármas versre koncentrálunk, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Ezt fogjuk megvilágítani. Jézus ezen szavai az imádság egy újabb titkát fedik fel, mégpedig az élő Istennel való naponkénti kapcsolatnak az alapelvét. Isten szellemi törvényszerűségeket rendelt ahhoz, hogy általa irányítani tudja a világegyetemet. Példaként mondok egy szellemi törvényt, a vetés-aratás törvénye. Amit vetünk, akár a szánkkal, akár a pénztárcánkból, akár a cselekedeteinkkel, azt vissza fogjuk kapni aratásképpen. Ezért nagyon meg kell fontolni, hogy mit vetünk is, és ennek tudatában az aratásunkat meg tudjuk határozni. Ezek az alapelvek soha nem változnak, ami az ima területén egyértelműen látható. A Zsoltárok 141-ben az 1-es-2-es verset olvassuk. Zsoltár 141-ben az 1-es-2-es vers.
Uram, hívlak téged, siess hozzám, figyelmes szavamra, mikor hívlak téged. Mint jó illatú füst jusson elődbe imádságom, s kezem felemelése estéri áldozat legyen.
Amen. Ez az imádságról szól. De a 3-as verset is kapcsoljuk hozzá, mert ez is nagyon fontos.
Tégy, Uram, závárt az én számra, őriztessed az én ajkaim nyílását.
Amen. Mert nem mindegy, hogy mit mondunk ki. És hogyha nem szeretnénk learatni a bogácsnak a termését, akkor vigyázni kell arra, hogy mit mondunk ki, vagy hogyan cselekszünk. Hogyan viszonyulunk a többi szenthez és az emberekhez. Itt a Zsoltáros azt kéri, hogyha nem az ige vonalába beszélne, nem az igét imádkozná, akkor kéri Istent, hogy zárja be a száját. És hogyha valakinek erre szüksége van, nyugodtan elimádkozhatja saját maga fölött. A sikeres imádság megköveteli a napi kapcsolatot Istennel. Amikor valakinek a szellemi élete hanyatlani kezd, az általában a következetes és rendszeres imádság hiányára vezethető vissza. Akik csak napi 5-10 percet fordítanak imára lustaság miatt, azok életében a sötétség erői könnyebben fel tudnak lépni, és akár meg is béníthatják. Példabeszédek 25.11-es.
Mint az aranyalma ezüstányéron, olyan a helyén mondott ige.
Amen. Nekünk az igét kell imádkozni ahhoz, hogy sikeres legyen az életünk. És amikor az igét imádkozzuk, az hasonlatos egy aranyalmához, amely ezüst tálcán nyugszik. A sikeres élet a naponkénti imádság óráinak ötvös műhelyében és olvasztó tégelyében formálódik. Isten csak azzal az ima anyaggal tud dolgozni, ami a rendelkezésére áll, amit a szentek elmondanak. Egy szabó is csak a rendelkezésére álló hozott anyaggal tud dolgozni, semmi többel. Isten korlátozza a kevés ima anyag. Sokan nem fedezik fel, hogy az imának milyen hatalmas jelentősége van. Jelenések könyve, 8. fejezet, 3-4-es verse.
És jöve egy másik angyal, és megáll az oltárnál, aranytömjénezőt tartva, és adaték annak sok tömjén, hogy tegye minden szenteknek imádságaihoz az aranyoltára, amely a királyi szék előtt volt. És felméne a tömjén füstje a szentek imádságaival az angyal kezéből az Isten elébe.
Amen. Milyen szépen szól ez az ige az imáról. Az imáink az arany oltára kerülnek. Isten összegyűjti a szentek imáit, hogy a megfelelő időben azokat tudja használni. Az imáink használata létfontosságú Isten tervének megvalósításához itt a Földön. Isten úgy rendelte, hogy a menny erőforrásai a rendelkezésünkre álljanak. Nézzünk ehhez néhány igét. Máté 28-ban, 18-20-ig.
És hozzájuk menvén Jézus szól a nékik, mondván, nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen.
Amen. Jézus itt adta át az isteni hatalmát a hívőknek. Neked, nekem és a többieknek. Következő versünk a Márk 16-ban, 15-16.
És mondanék itt, elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hiszen, elkárhozik.
Amen. Ebből az igéből kiviláglik, hogy az evangélium hirdetése minden hívő feladata. Nem csak azoké, akik a pulpitus mögött állnak, akiket Isten az öt szolgálatra elhívott. Minden hívőnek a feladata. Következő igénk a János 20-ban, a 21-es, 22-es.
Ismét mondta azért nékik Jézus, békesség néktek, amiként engem küldött az Atya, én is akképpen küldelek titeket. És mikor ezt mondta, rájuk lehele, és mondanékik, vegyetek Szent Szellemet.
Amen. Csak a Szent Szellem ereje által vagyunk képesek beteljesíteni az elhívásunkat, bármi is legyen az. Mivel minden erő a gyülekezet rendelkezésére áll, a szentek nekiláthatnak a küldetésüket beteljesíteni. De Isten természetfeletti ereje csak azok számára elérhető, akik napi kapcsolatot tartanak fenn Istennel. Olvastuk a Lukács 11.3-ban, hogy Jézus azt kérte, hogy úgy imádkozzunk, hogy a mindennapi kenyerünket adja meg az Úr. A mindennapi szükségletünket töltse be az Úr. Jézus nem azt kérte, hogy egy évi, vagy egy havi, vagy egy heti kenyér adagunkért imádkozzunk, hanem a napiért. Ebből az következik, hogy Isten elvárja, hogy naponta imádkozzunk. Ő azt akarja, hogy naponta ő rá támaszkodjunk. Hogy minden nap felismerjük az ő jelenlétének a szükségességét, és az ő megtartó erejét. A második pont, ellátás. 2 Mózes 16-hoz lapozunk, a 4-es és a 20-as vers. A történet hosszabb, ha érdekel benneteket, olvassátok át az egészet. 2 Mózes 16-ban, a 4-es és a 20-as vers. Ez a történet akkor játszódik, amikor Mózes Izrael népét kihozza Egyiptomból, a fogságból, és a pusztába vándorolnak. És a nép panaszkodik, a nép zugolódik, hogy nincs mit enni. Nem bíztak Istenben. Mózes imádkozott, és Isten küldte a mannát, küldte a fürjeket, tehát volt naponta ennivalójuk. Tehát olvassuk a 2 Mózes 16-ban a 4-es és a 20-as verset.
És mondta az Úr Mózesnek, ímé, én esőképpen bocsátok néktek kenyeret az égből. Menjen ki azért a nép, és szedjen naponként arra a napra valót, hogy megkísértsem. Akar-e az én törvényem szerint járni, vagy nem? De nem hallgatának Mózesre, mert némelyek hagyának abból reggelre, és megférgesedék, és megbüszödék, Mózes pedig megharagudék rájuk.
Amen. A manna adása megtanította Izrael népét arra, hogy minden nap Istenre támaszkodjanak. Isten azt a parancsot adta a számukra, hogy csak egy napi mannát szedjenek fel. De az embernek van egy szabad akarata, ami kockázatot is hordoz magában. És tudjuk, hogy az Édenkertben is ez a kockázat rossz irányba fordult. Izrael népe csak annyi mannát szedhetett fel, ami a napi szükségleteit fedezte. Voltak, akik telhetetlenek voltak. és nem tartották be ezt a törvényt. Többet szedtek. Ebben benne van az önzőség is, az emberi önzőség. És mi lett azzal, amikor többet szedtek? Megrobbolt reggelre. De semmi értelme nem volt több élelmet begyűjteni. Egy kivétel volt a szombat. Mert izraelitáknál ugye a szombat ünnep volt, még a mai napon is, azért a hagyományok szerint haladnak az úton, akkor viszont pénteken két napi adagot szedhettek, és nem romlott meg akkor szombaton. Ma többen a gyors éttermi rendszer szerint képzelik el a kapcsolatukat Istennel. Oda futnak valamiért, aztán pápa. Tudjátok, a gyors étteremnél nem is kell kiszállni az autóból, oda megy az ember az ablakhoz, bemondja, hogy mit kér, és szágul tovább. De a kereszténység nem egy gyors éttermi rendszer. Mégis sok szent egy röpke ima által szeretne meggyógyulni, mintsem egészségben járni azáltal, hogy naponta közösségben van Istennel, és a Szent Szellem megelevenítő erejére támaszkodjon. Szívesebben vennék az anyagi biztonságot, mint azt, hogy naponta kérjék Istentől a szükségeiknek a betöltését. Mert ezt olvastuk a Lukács 11.3-ban. Hogy a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Tehát nem akarnak időt tölteni az imaszobában. Tisztelet a kivételnek persze. És némelyek olyan Szent Szellem keresztséget szeretnének, ami nem igényel napi imaidőt a friss kenetért. Márpedig akkor tudunk friss kenetbe kerülni, hogyha naponta imádkozunk. És közösségbe kerülünk így a mennyei apukánkkal. De ezek a vágyak nincsenek összhangban Isten szándékával. A Máté 4.4-et olvassuk el.
Ő pedig felelvén mondta, megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Istennek szájából származik.
Amen. Még a mannához annyit szeretnék hozzámondani, hogy pontosan nem tudni ma, hogy az mi volt, bár a Biblia körül írja, hogy milyen maghoz volt hasonlatos. Mivel mennyei kenyérről és mennyei eledelről beszél, valószínűleg a földön nem található meg. Csak hasonlít valamilyen növény magjához. Tehát a Máté 4.4-et olvastuk az előbb. Isten terve az, hogy minden nap őrá támaszkodjunk. Nélküle nem tudunk semmit sem tenni. Ahhoz, hogy az ő akarata sikeresen beteljesedjen, nem engedheted meg, hogy egy nap is elmúljon az Istennel való közösség nélkül. Ahogy a test éhezik a táplálék hiánya miatt, ugyanúgy a szellemünk is szenved az ige szellemi kenyere nélkül. Mert a testünknek a táplálék a kenyér, a sonka, meg a kolbász, meg a babújás. Úgy a szellemünk számára Isten igéje biztosítja a táplálékot. Itt a vers példaképpen hozza a fizikai kenyeret a szellemi kenyérhez. Egy kicsit nézzük meg Dánielnek az életét az Ószövetségben. Dániel példakép előttünk, mert ő megtanulta a sikernek a titkát. Dániel a világ történelem legvadabb korszakában élt. Az élete folyton veszélybe került. Egyszer arra ítélték, hogy meghaljon a babiloni bölcsekkel együtt. Máskor pedig éhes oroszlánok barlangjába vetették. De minden esetben csodálatosan megmenekült. Becsületessége és bölcsessége által élvezte a vezetőknek a jó indulatát. És ezáltal egyre magasabb posztra jutott. Dániel 5.11.
Van egy férfi a te országodban, akiben a Szent Istennek szelleme van, és a te atyád idejében értelem, tudomány és az Istenek bölcsességéhez hasonló bölcsesség találtaték benne, és akit Nabukodonozor király, a te atyád, az írástudók, varázslók, káldeusok és jövendőlök fejévé tett, igen, a te atyád a király.
Amen. Itt az igében az van írva, hogy Isten szelleme Dánielben van. De a korábbi tanításokból már tudjuk, hogy az Ószövetségben, mivel a kereszt előtt nem születhettek újjá, nem is vehettek Szent Szellem keresztséget. Tehát az Ószövetségben a királyok, papok és a proféták felett volt a Szent Szellem, hogy be tudják tölteni a hivatalukat. Tehát felettük volt, és nem bennük. De hogyha a Biblia teljességét nézzük, és a többi ige fényében nézzük ezt az igét, akkor ez a teljes kép ehhez. Isten szelleme Dánielt kedvessé tette mások előtt. És ezáltal a királyok csodálták és tisztelték őt. Vészhelyzetben hozzáfordultak segítségért, és így Dániel nemzetekre volt hatással, amikor tanácsot adott. Félelmet nem ismerő bátorsága és hite királyukat indított arra, hogy megismerjék az igaz Istent. Dániel erejének a titka az, hogy az imát az első helyre helyezte. Nem csak válság idején szaladt Istenhez. Naponta háromszor volt Istennel ima közösségben, és nem engedte, hogy bármi is megszakítsa ezt. Te se engedd, hogy valami megzavarjon az Istennel való közösségben. Szabj határt, állíts korlátokat, és ezt az oldáskötés hatalma alapján mindenki meg tudja tenni magának. Hogyan lehet ezt megtenni? A szánkkal tehetjük meg, a hatalom imájával tehetjük meg, és megelőző jelleggel. Tehát nem akkor, amikor már betört az árvíz, hanem mielőtt betörne. Korlátokat kell szabni, ki kell hirdetni, mint egy rendeletet a szellemi világba, hogy a Jézus hatalmas nevében én megtiltom, hogy amikor Isten tisztelet van, vagy amikor imádkozom, vagy amikor akarok menni ima konferenciára, hogy bármi is megakadályozzon engem, vagy éppen megyek szolgálatba. Múltkor mi is jártunk úgy, ugye, hogy bicikli verseny volt, és hát éppen, hogy csak odaértünk Veszprémbe, mert az Ausulton kellett menni, és dugó volt. Tehát ezeket előre meg kell szabni, ki kell hirdetni, hogy semmi nem jöhet közbe. Magdi szolgálatába is kihirdetjük, hogy semmi nem jöhet közbe, ami megakadályozná, hogy őt elvégezze azt a munkát, amit Isten elkészített a számára. Korlátokról még pár gondolatot. Mint említettem, szabad akaratunk van, és ez kockázattal jár, mert dönthetünk jól, de dönthetünk rosszul is. Az idők végén többen azt tapasztaljuk, hogy elsősorban az elme irányába folytat az ellenség támadást. És amikor jönnek a támadó gondolatok, két lehetőségünk van. Vagy kizárhatjuk a támadó gondolatot, és akkor békességünk van. Vagy pedig beengedjük a támadó gondolatot. Szélesre tárjuk az ajtót. És utána csodálkozunk, hogy miért vagyunk zaklatottak, miért vergődünk. És súlyosabb esetben ez depresszió vagy pánikbetegségig is eljuthat. Akik bent vannak az osztályon ilyen tünettel, nagyon egyszerű lenne a kezelés módja, ha gondolkodást kellene helyreállítani Isten igéje szerint. Jézus nem volt depressziós, pedig mindenben megkísértetett, ezt írja a Zsidó 4.15. Írja, hogy mindenben megkísértetett. Most képzeljétek el, hogyha bennünket csak egy-egy támadás ér, akkor hogyha Jézus mindenben megkísértetett, akkor milyen támadást kellett elviselnie? Zsidó 4.15 megvan? Hogyha azt mondta az evangélista, hogy a igétől egy hajszállal se térjünk el, se jobbra, se balra, akkor néha miért engedjük meg magunknak azt, hogy a Filippi 4.8-tól eltérjünk, amely meghatározza, hogy miről gondolkodjunk. Amik csak igazak, amik csak szépek, amik csak kedvesek. mert így lesz meg az a békesség, amit Jézus megszerzett a számunkra. Ő ugyanis elhordozta a zaklatásainkat is a kereszten. És a békesség hercege a mi Urunk. Naponta vald meg, hogy a békesség hercege az én Uram. És mai napon is minden Jézushoz igazodik. Annyira komolyak néha ezek az elmebeli támadások. Egyik távoli pásztortársunk már éppen azon gondolkodott, hogy kilép a egyházból. Ilyen kemény dolgokat tud produkálni az ellenség. Aztán az Úr a kezébe adta az egyik könyvet, és megkapta a választ rá, és békessége van. És helyreállította magát, igen. Tehát azt kell látni, hogy támadások vannak. Támadás nélkül nincs senki. De meg kell tanulni kezelni ezeket a támadásokat. És főképp az elmebeli támadásokat. Tehát nem mindegy, hogy ajtót szélesre nyitjuk, vagy azt mondjuk, hogy állj. És mondhatod azt az ördögnek, ha felismertelek. Ezt a gondolatot te hoztad, és nem az Úrtól van. Mert a Jakab levelében meg van írva, hogy honnan jönnek a gondolatok. Istentől, az ördögtől, és a saját elménkből. Meg kell tudni különböztetni, és azt mondja, hogy nem. Én erről nem vagyok hajlandó gondolkodni, mert nem felel meg a Filippi 4:8-nak. És hidd el, hogy jól jársz vele. Visszatérünk Dánielre. Féltékeny emberek kitervelték, hogy Dánielt elvesztik. Dárius királyt felbiztatták arra, hogy hozzon egy olyan rendeletet, hogy 30 napig nem szabad semmit kérni, sem embertől, sem Istentől. És aki megsérti ezt a rendeletet, azt az oroszlánok vermébe dobják. De ennek ellenére Dániel nem esett kétségbe, és szokása szerint imádkozott. Dániel 6:10.
Dániel pedig, amint megtudta, hogy megiratott az írás, bement az ő házába, és az ő felső termének ablakai nyitva voltak Jeruzsálem felé, és háromszor napjában térdeire esik, könyörge és dicséretet tett az ő Isten előtt, amiként azelőtt cselekszik vala.
Amen. Amen. Dániel nem engedte, hogy bármi is korlátozza a napi kapcsolatát Istennel. A tiltó rendelet ellenére ő továbbra is fohászkodott Istenhez. Dániel titka a mindennapos imádkozás volt. Királyságok emelkedtek fel és buktak el, gonosz emberek törtek az életére, de ő tudta, hogy kiben hisz, és tudta, hogy Istenben maximálisan megbízhat. Harmadik pont, a helyreállítás. Babilon királya, Nabukodonozor, a fiatal Dánielt elhurcolta a fogságba, Jeruzsálemből. Ez a tragédia nagy bánatot okozott neki. Amikor naponta imádkozott és kinézett az ablakán, amely Jeruzsálem felé nézett, mindig a sínlődő népére gondolt. Nagyon szerette volna látni a szabadulásukat és a helyreállításukat. Ehhez először el kellett mozdítani egy hegyet. Ugyanis Babilon pusztító hegye rabságban tartotta az Izrael népét. De Dániel hitte, hogy Isten el tudja mozdítani ezt a hegyet. Elkötelezte magát az imádkozásra és a böjtölésre. A Dániel 9:3-at olvassuk el.
És orcámat az Úristenhez emelém, hogy keressem őt imádsággal, könyörgéssel, böjtöléssel, zsákban és hamuban.
Amen. Dániel imájára Babilon megmozdult. Babilonban is történt egy rendszerváltás. Ahogy 1989-ben Közép-Európában történt egy rendszerváltás, emögött is nagyon-nagyon sok ima hangzott el, és szállt fel Isten trónjához. És egy hatalmas csoda, hogy a rendszerváltás vérontás nélkül fegyvermentesen történt meg, amíg nem hallottátok volna. De ugyanígy lehet imádkozni kormányokért. és nem szidni és átkozni kell egy kormányt, mert azzal csak rosszabb lesz nekünk. Ez a babiloni rendszerváltás úgy történt, hogy Isten felemelte Círus királyt, a perzsa királyt, a szomszédos birodalom királyát, és rajta keresztül beteljesítette akaratát. Ézsaiás 44:28-at nézzük meg.
Ezt mondom Círusnak, pásztorom vagy, aki véghez viszed minden tervemet, mikor azt mondod Jeruzsálemnek, építsenek fel, a templomnak pedig fektessék le alapjaidat.
Amen. Círus megdöntötte a babiloni királyságot, és elrendelte Jeruzsálemnek az újjáépítését. Tehát egy rendszerváltás történt. Jeremiás 51-ben a 24-25-ös vers következik. De mindez mögött meg kell látni Dánielnek a kitartó imáját.
És megfizetek Babilonnak és Káldea minden lakosának mind az ő gonoszságaikért, amelyeket Sionban cselekedtek a ti szemeitek láttára, azt mondja az Úr. Ímé, én ellened fordulok, te romlásnak hegye, azt mondja az Úr, aki az egész földet megrontottad, és kinyújtom reád kezemet, és levetlek téged a kősziklárról, és kiégett hegyé teszlek téged.
Amen. Amen. Isten Círuson keresztül elmozdította a romlás hegyét, azaz a babiloni birodalmat. Így Dániel népe visszatérhetett Jeruzsálembe. Az írások szerint Dániel imája mindig megválaszolást nyert, még akkor is, hogyha kétségesnek tűnt a helyzet. Egyszer a sátán 21 napig visszatartotta a választ, az imájának a válaszát. Ő azonban soha nem ingott meg, és mindig győzelemre jutott. Dániel imádkozásának rendszeressége megakadályozta azt, hogy a sátán éket verhessen az életébe. Oda kell figyelni nekünk is arra, hogyha a sátán éket próbál beverni, akár a családba, gyülekezetbe, bármilyen helyre, munkahelyen, és ha valaki úgy érzékeli, hogy egy ék van akár két szent között, akkor az ég addig lesz ott, ami ki nem dobják. Tehát rajtunk is múlik, hogy ezt az éket hagyjuk ott, vagy eltávolítjuk. De legjobb, hogyha az éket le se tudja verni az ellenség. Mert tudjátok, a fahasításkor, amikor az éket használják a csomósfánál, mi történik? Ütik az éket, a két fél egyre elkezd távolodni. És a végén, amikor az ég leír az aljára, megtörténik a szakadás. És az ördög ezt akarja elérni a gyülekezetekbe. Akár az elmetámadásokon keresztül is, hogy éket ver a szentek kapcsolatába, és a vége szakadás legyen. De hogyha mi ezt felismerjük, akkor egyrészt meg tudjuk előzni, vagy időben fel tudunk lépni ellene. Szoktam imádkozni ám otthon, hogy fogom a pásztori köpönyegemet, a hatalom köpönyegét, és megsuhintom a gyülekezet szentjei felett, és az ellenség minden ereje hatástalanná vált a Jézus nevében. Itt még lehet, hogy nem hallottátok tőlem, vagy csak ritkán, de ez a köpönyeg azért adatott, hogy a pásztor használja. Kaptam egy proféciát sok évvel ezelőtt egy kiskörösi szentünktől, benne van a Ságvári újságban, visszamenőleg megtalálható. Tehát ezt a hatalmat kell használni a pásztornak, a bárányoknak pedig a köpönyeg alá be kell bújniuk, mert ott van a védelem. És akik rendszeresen járnak az alkalomra, azok gyakorlatilag a pásztori köpönyeg védelme alatt vannak. Na most ugye ismerünk olyan szenteket, hogy meggyógyultam, pápát gyülekezett, pápá pásztor, és többet nem látjuk. Hogy tudja igénybe venni a pásztori védelmet? A közösségnek a védelmét. Meg fog látszani az életén. ahol tartottunk, az égeknél valahol, ugye? Dániel bebizonyította, hogy az ember leélhet egy teljes életet győzelemben. Pontosan nem találtam meg, hogy Dániel hány évet élt, de egy biztos, hogy 70 évet volt a babiloni fogságban. A szabadulása után pedig visszament Jeruzsálembe, ott kapta a kijelentést az utolsó időkről, tehát mondhatjuk azt, hogy egy évszázadon át győzedelmes életet élt. És mindez az imádságnak köszönhető. Most pedig nézzük meg Jézus esetében az imának az erejét és a hatalmát és a fontosságát. A mindennapos imádság ereje Jézus életében is megnyilvánult. Nem hagyta, hogy bármi is megzavarja a rendszeres közösségét Istennel. Márk evangélium, első fejezet, 33-35-ig.
És az egész város odagyűlt az ajtó elé, és meggyógyít a sokakat, akik különféle betegségekben sínylődnek vala, és sok ördögöt kiűze, és nem hagyja vala szólni az ördögöket, mivel hogy ők ismerik. Kora reggel pedig, még szürkületkor, fölkelvén kiméne, és elméne egy puszta helyre, és ott imádkozik.
Amen.
Amen.
Jézus néha korán kelt ahhoz, hogy zavartalanul tudjon imádkozni, amikor az emberek még aludtak, hogy ne szakítsák meg az imádságát. Én hálát adok Istennek azért, hogy a családom ezt nagy tiszteletben tartja, hogyha imádkozom és benyitnak az imaszobámba, akkor szépen vissza is lépnek, mert az imát nem zavarják meg, és kiterjesztjük ezt mindannyiótok fölött, hogy ilyen legyen a hozzáállása a családnak, hogy tartsa tiszteletben az imát, hogy ez egy fontos kapcsolat Istennel. Mivel Jézushoz nagyon sokan mentek és betegeket meggyógyította, ezért mindig nagy tömeg vette körül, ezért ő elkülönítette magát az imádságra. Na most itt ugye arról van szó, hogy reggel imádkozott, de ez nem jelenti azt, hogy napközben nem lehet imádkozni. Egy biztos, hogy a napot jó imával kezdeni. Nézzünk erre egy másik igét rögtön. Lukács 5-ben, a 15-16-os.
A hír azonban annál inkább terjedt ő felőle, és nagy sokaság gyűlt egybe, hogy őt hallgassák, és hogy általa meggyógyuljanak az ő betegségeikből. De ő félrevonult a pusztákba, és imádkozik.
Amen.
Amen.
A történet előtte a bélpoklos gyógyulásáról szól, és utána, ahogy látták ezt az emberek, a sokaság összejött a csodára. És hiszik, hogy ez történik majd Erdélyben is. De figyeljétek meg, mielőtt Jézus imádkozott volna az összegyűlt sokaságért, előtte félrevonult imádkozni, hogy a közössége mind erősebb legyen Istennel. Jézus, amikor nagy döntések előtt állt, akkor is mindig félrevonult imádkozni, és órákat töltött imában. Tudta, hogy az imádság az egyetlen út a hatalmas céljának elérésében. A következő történet jól fogja mutatni azt, hogy mennyire fontos az imádság, naponta ima közösségben lenni Istennel, és ennek az imának szívből kell lennie.
Egy keresztény örmény kereskedő karavánnal szállította áruját a sivatagon keresztül Örményország egyik városába. Keresztény otthonban nőtt fel, és minden nap Isten kezébe ajánlotta magát. Abban az időben kurdok, karavánokat fosztogató banditák háborgatták a vidéket. A kereskedő nem tudta, hogy ezek a banditák azt tervezve követik a karaványát, hogy a síkság első táborhelyén kirabolják. Sötétedés után a kijelölt időpontban a kurdok megközelítették a tábort. Minden különösen csendes volt, nem volt őrség vagy őrszem. De ahogy közelebb húzódtak, a karaván körül megdöbbenésükre magas falakat láttak. A következő éjjel ismét megpróbálták, és ugyanazokat az áthatolhatatlan falakat találták. A falak a harmadik éjszaka is álltak, most azonban voltak rajta törött részek, melyeken keresztül a kurdok be tudtak hatolni. Megrémülve a rejtéltől, a kurdok kapitánya felébresztette a kereskedőt. Mit jelent ez? Amióta csak elhagytátok Ezerumot, követtünk titeket, mert ki akartunk rabolni. Az első és második éjjel magas falakat találtunk a karaván körül, de ma bejutottunk a törött részeken keresztül. Ha elmondod, milyen titok rejlik e mögött, nem fogunk bántani titeket. A kereskedő maga is meglepett és zavart volt. Barátaim, mondta, én semmit nem tettem a körülöttünk lévő falak felállításával kapcsolatban. Mindössze annyit tettem, hogy minden este imádkoztam, Istenre bízva magam és a velem lévőket. Teljesen megbíztam benne, hogy megőriz engem minden gonosztól. De mivel ma este nagyon fáradt és álmos voltam, nem teljes szívemből imádkoztam. Bizonyára ezért lett megengedve, hogy áttörjetek. Ez a bizonyságtétel meggyőzte a kurdokat. Azonnal átadták az életüket Jézus Krisztusnak, és megváltást nyertek. Karavánfosztogatókból istenfélő emberekké váltak. Az örmény kereskedő pedig soha nem felejtette el a rést az imádság falán.
Amen. Ezen a bizonságon még ma is rajta van a kárt érezhető. Tehát amikor odaszántan tudott imádkozni, akkor a falak erősek voltak, és amikor ugye a fáradtság miatt kevésbé tudta ezt odaszántan szívből mondani, vagy nem olyan hatalommal tette, már is a védőfalon rés keletkezett. Összefoglalva a mai tanítást. A hatalmas imádság újabb titka az, hogy a hegyek elmozdításához az imádságnak életstílusunká kell válnia. Aki ima válaszokat akar kapni, annak rendszeresen találkoznia kell Istennel naponta. Így tette Dániel is. Az imádkozásnak olyan természetessé kell válnia, mint a lélegzetvételnek. Imádság által legyőzhetünk olyan szellemi erőket, amelyre emberi erővel soha nem lennénk képesek. A folyamatos ima sakban tartja az ellenséget, és a védelem kerítése megakadályozza a gonosz, hogy belépjen a felső területünkre. Amen. Tudjátok, miért van a májusi fagyos szentek, meg áprilisban a kökénygyirányzáskor hideg? Mert az emberek ezt elkezdik mondani, hogy kezd virágozni a kökény, jön a hideg. Tehát megerősítik ezt a negatív dolgot. Májusi fagyos szentek. Jaj, még a palántát nem rakjuk ki, mert jönnek a fagyos szentek, és hát elfagy. Tehát a negatív dolgot erősítik a szájukkal. Az történik, ugye? Meg lesz néki, amit mondott. Már 11-23. Ez így működik. A Magdi kapta a Márk evangéliumból a 2.17-es verset. A betegeknek van szüksége orvosra. És a mi orvosunk a doktor Názáreti. Imádkozunk értetek kézrátétellel. Fogadjátok a kenetet. A kenet egy valóságos mennyei anyag. Nem látható, de érzékelhető. Aki használja otthon a kenetes kendőket, ott is a szavunkkal tudjuk aktivizálni a kenetet. Mert amikor este ráfekszem, mert éjszaka fejem alá teszem, akkor a szavammal kiárasztom. Kihirdetem, hogy Jézus nevében kenet a kelméből, a kendőből áradj a testembe. Tehát a szavainkkal tudjuk működtetni a szellemi világot. Egyetlen gondolatot engedjetek még meg, egy esetleges félreértést szeretnék tisztázni. Gyakran mondok a saját életemből példákat. Például arról is szóltam, hogy én hogyan szabok határt, hogy ne zavarjanak a szolgálatba. Ez nem arra vonatkozik, hogy ne merjetek fölhívni. Viszont példának használjátok azt, amit én gyakorlatban alkalmazok a ti saját életetekben. Én azért mondom el a saját példáimat, hogy azt ti gyakorlatban tudjátok használni. Tehát nehogy félreértés legyen.
Amit mi megtapasztalunk, azt tudjuk másnak is átadni. Mert tudjuk, hogy működik. Esetleg ismerjük a rejtélyeket, a kulcsokat.
És az Úrban szabad dicsekedni.
Bizonyság.
Tudom, hogy mostanában mindenkit ért meg próbáltatás, mert folyamatosan ér bennünket. És most a maga példáját hozom újra, hogy körülbelül időt számoltam össze itt, amíg gondolkodtam azon, hogy Szent Felemmel tanultam, hogy hogyan adott nekem igéket, és nehéz megpróbáltatásokon mentünk keresztül, és egyik jött a másik után. És az ördög hatalmasan támadott. És valahol valószínűleg nem nyitottam az ajtót, mert az elmének is támadtak kegyetlenül. És nem csak engem, az egész családot. És nem csak a családot, a gyülekezetet. Tehát igazából én nem jutottam el addig a gondolatig, mint a másik tesó, hogy elhagyjam a gyülekezetet, de mit kezdjek magammal? Ezek a gondolatok jöttek. És azt hozta a Szent Szellem, hogy ne a láthatókat tekints, hanem a láthatatlanokra, mert ugye a láthatók ideig valók, a láthatatlanok örökké valók. És tanított a Szent Szellem, miközben az ördög támadott. De a Szent Szellem annál jobban tanított. És a hitet hozta elém, a hit, tehát tartsd meg a hitedet. Nagyon meginottam a hitembe, mert ilyen jellegű támadások nem igazán voltak, tehát az elmei támadás. És már a testemet is megtámadta a végére. És azt mondta Jézus a tanítványainak, hogy legyen hitetek Istenben. És nem csak a tanítványainak, hanem ugyanúgy nekünk is szól ez. És azt írja a Zsidó 11.6, hogy hit nélkül lehetetlen Istennek beszélni, és ez így van. Tehát erősödünk hitben, mert ez nekem egy hitpróba volt, hogy megerősödjek minél jobban. Tehát az Úrral tanakodtam, és tegnap az imádság fontos. Tehát hatalommal mond ki az imádságot, tehát a hatalmadat gyakorolt hittel, és az imádságot is hittel mond el, ahogy majd mai napon is történt, hogy tényleg hittel, mert amikor meginog a hitet, nem tudsz hittel imádkozni, akármilyen szolgáló vagy. És előfordul ilyen, és én köszönöm a Szent Szellemnek és az Úr Jézusnak és a tesóknak, hogy nem hagytak egyedül, mert nagyon nehéz volt, és tegnap 3-4 órát imádkoztam nyelveken, amit nem szoktam, tehát rá kell állni erre, hogy minél többet. És abban a pillanatban nem jött változás, de estére már világosan volt minden. És a parabolnának a tanítását hallgattam nagyon-nagyon sokat, hogy a hited nem tartott téged című tanítást, és nagyon-nagyon építő. És az Úr szólt hozzám, a Szent Szellem, hogy vegyem le azt a könyvet, azt a című könyvet a James Sanders-től a polcról, és nagyon gyönyörűségeket találtam meg benne, hogy félelem nélkül hit. És nagyon-nagyon szépen beírja és elmondja a Szent Szellem, hogy mit kell tennünk. De nagyon meg kell állni, és tényleg nem a láthatóra kell tekinteni. Nagyon nehéz ebben a világban. De hiszük azt, hogy az Úr hatalmasan megtart minket. Úgyhogy én csak buzdítalak benneteket, hogy bármi támadás jön, a hitetek álljon meg erősen. Nagyon nehéz, mert olyan támadások jöttek, amire lenne nem gondolt volna. De hiszük azt, hogy az Úr beteljesíti az én cipőmet, az én utamat, és nem adom fel, és bármit is léptem, bármit cselekedtem jó irányba az Úrnak a szólítására, én tudom, hogy ő győzedelmes neki viszont.
És ez volt az, hogy a csőstől jön a...
Igen, ahogy a világ mondja, a csőstől jön a baj. De tényleg egyik jött, más, minden nap jött valami. Betegség, a többi.
Rosta.
Igen. És akkor még, tehát elme, igen, támadás, hitbéli támadás, minden, meg igen, akkor minden testtámadása. Tehát mindenből ki akart volni.
az oldal. Nem is gondoltam, hogy ilyen megtörténik valaha. Tehát olyan ponton voltam, mondom, ha most ebből nem merültem ki magam, túl segítségével, akkor, és akkor elkezdtem a könyvet olvasni.
Zárószámunk következik, jövő héten várunk benneteket szeretettel.
Rendezzünk az Úrban!